ott az élet a gyülekezetemben is, nagy gyülekezet volt, voltam az énekkarban, sok minden volt, de akkor is hiányzott valamit. Sokat emlékeztem, hogy hát én is akarok misszióba menni, csak nem tudom, hova megyek. 2010-ben jöttem először Régenbe, és találkoztam, vagy voltam Attilával egy táborba cigány gyerekeknek, és nagyon érdekes volt, akkor abban az évben nem volt víz a táborban, nem volt áram, a földön aludtam, és két hétre nem volt zuhányozás, vagy nem tudtam zuhányozni két hétre, de akkor is boldog voltam. Akkor is megkaptam, ami hiányzott. És második napon is beszéltem Attilával, hogy hát gondolom, hogy én is tudok itt élni, én is tudok itt szolgálni. Ő nem is hívott akkor, de én akkor kezdtem gondolkozni, hogy megyek én Romániába. Visszamentem Amerikába, hát pont azelőtt vettem házat, és úgy volt akkor, hogy legalább 3 évet ott kell lakni a házban, hanem akkor nagy büntetés, a pénzi büntetés, vagy vissza kellett adni sok pénz. És hát gondoltam és imádkoztam, most mi lesz? Ott maradtam, visszajöttem 2011-ben, akkor egész nyáron voltam Régenben, és akkor biztosan tudtam, hogy ez a helyem. De mit csinálok? Ott Amerikában van házam, van munkahelyem, ott van a szüleim, testvérem. Imádkoztam, és mikor visszamentem, mondtam szüleimnek, hogy én megyek. Nem tudom, hogy, nem tudom, mi lesz, de én megyek. Beszéltem az igazgatónőm, és mondtam neki, hogy ez lesz az utolsó évem az iskolában, hogy tanítok itt az iskolában, azért megyek Romániába. És lehet, hogy az furcsa itt, de ott is nagyon furcsa, hogy valaki akar menni egy másik országba. Hát persze, ha valaki akar menni vakációba, az jó, mindenki mond, hát az szép. De ha valaki akar elhagyni a munka, a ház, a család, az valamikor furcsa. De én biztos voltam, és látta az igazgatónő, hogy boldog voltam. És akkor mondta, hogy na, hiányozni fogunk, de jó lesz. Akkor 2012-ben, novemberben, mindjárt vagy két éve, hogy itt laktam Romániában. És most boldog vagyok. Nincs házam, ott Régenben a blokkban lakok, feleségemmel, most a nyáron volt a menyegző, ő is amerikai, de itt találkoztunk Romániában. Képzeljétek el, a táborban. És az is nagy áldás, hogy itt találkoztunk, és itt most szolgálunk együtt. Van kocsim itt, de régebb kocsi, ami volt Amerikában, volt nekem Amerikában. Van iskola itt, ott dolgozok az after school programban, Abba Fáján, a cigány gyerekekkel, de nem tanítok. Inkább főzök, és mosogatok a tányérok, és takarítok. Persze beszélek a gyerekekkel is, és vezetek a tanárok ott, de soha nem életemben gondoltam, hogy én mindig, minden nap főzök 40 gyerekeknek. Hát, de azt tudok csinálni. Nem tudok tanítani most, azért fele magyarul beszélnek, de fele románul beszélnek is. És elég nehéz, hogy csak magyarul beszélek. Még nem tanultam románul, de ott vagyok. Minden nap, és boldog vagyok. Van zenemisszió, vagy sok zenecsoport, ami most indulunk tovább egy kicsit, ott is szolgálok, van gyerekmisszió, van nálunk 8 gyülekezet, vagy 8 hely, ahol van gyülekezet, vagy házi csoport, és minden héten van 24 alkalom, a gyerek alkalom, a ima óra, biblia óra, vagy női kör, vagy összesen 24 alkalom, és van 2 hely, ahol van after school program, van egy óvoda is, azokkal van több mint 40 program, vagy 40 óra egy héten. Hát én vagyok ott, Attila ott van, de nincsen elég. És most is imádkozunk, hogy jön valaki, vagy jön sok, aki tud segíteni. És van egy kérdésem. Van itt valaki, aki tud olvasni, írni? Hát biztos. Van itt valaki, aki tud vezetni, autót vezetni? Azt hiszem, hogy van. Vagy van itt valaki, aki tud főzni, vagy takarítani, vagy csak beszélni valakivel. Akkor ti is tudjátok csinálni valamit. Lehet, hogy nem kell menni Régenbe, vagy Gyergyóba. Lehet, hogy itt van valaki, aki kell menni Amerikába. De mindenki tud csinálni valamit Istennek. És mindenki tud mondani egy pár szót, vagy a szomszédnek, vagy valaki csak az úton. Hát van minden nap, ami kell mondani valakinek, hogy nem tudok segíteni most, vagy nem tudok beszélni vele most, vagy nem tudok oda menni hozzád, azért sietek egy másik programra. És nagy a munka. És csak akarok bátorítani titeket, hogy nagy a munka nálunk, nagy a munka azt hiszem itt is, Romániában, és ha én tudok mosogatni és főzni minden nap, akkor ti is tudjátok csinálni valamit. Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen, tényleg bátorító és biztató volt, legyünk nyitottak továbbra is. Az énekkar szolgálatát hallgassuk meg, hadd buzdítson az Úr az énekek által is, majd azután Novák Zsolt testvér beszámolója, a szolgálata következik.
Sok szeretettel köszöntöm a testvéreket, és hát újra itt vagyok Szatmáron. Tavasszal voltam, nem gondoltam volna, hogy az ősszel is itt leszek, de Jóisten úgy tervezte meg, és úgy végezte el, hogy ezen a vasárnapon együtt legyünk. Szeretném elmondani, hogy jó szívvel jöttem, és jöttünk, és jó reménységgel Szatmárra. Ugyanis az Úr adott még nekünk egy másik különleges alkalmat is egy néhány fiatallal, és Barna testvére egy Gyergyóba, ahol Isten azt munkálta, hogy még közelebb kerüljünk egymáshoz, azt gondolom, legalábbis mi így érezzük, és nagyon jó volt együtt az Isten jelenlétében, az Isten munkájában együtt lenni. És csak röviden egy gondolatot hadd szúrjak ide be, hogy miközben a Szatmári testvérek ott voltak a misszióval kapcsolatos, meg a fiatalok, a misszióval kapcsolatosan az Úrtól kaptunk új látást. És ez majd vissza fog köszönni a jövőbe, akár Gyergyóba, vagy akár másutt is, és nagy örömmel emlékezünk vissza arra néhány napra, amit együtt tölthettünk. Egy néhány napot most úton vagyunk, Isten küldött bennünket, így hisszük, és így értettük meg, és így is tapasztaltunk meg az elmúlt napokban, mégpedig azért, hogy misszióra buzdítsunk, a misszió munkára, és persze nem titkolt módon, ha Isten jónak látja, hogy közületek valakit a Székelyföldre hívjon, vagy küldjön, akkor erre is buzdítsuk azokat, akiket Isten szólít. Nem könnyű, gondolom, egy ilyen szép környezetből, egy szép imaházból, egy városi életből arra gondolni, hogy el kellene menni a székelyek közé, de egy néhány képsorral, bizonyságtétellel, és az ígével szeretnénk biztatni azokat, akiket Isten oda akar rendelni, hogy oda választott ki. Ez a második útunk, második missziós útunk, a tavaly évben már volt egy ilyen, és elmondhatom nektek örömmel azt, hogy nem maradt visszhang nélkül. Mi Gyergyó Szent Miklóson megtapasztaltuk, hogy Isten akkor tudott meglátogatni embereket, meggyőzni embereket, megszólítani, és azóta nagyon áldott munkatársainkkal lettek többen. És itt szeretném is mondani, hogy a gyergyói rokonok köszöntik a szatmári rokonokat. Üzenték. És tudja mindenki, hogy kire kell gondoljon. Egy igét szeretnék felolvasni. Az ige pedig a 40. Zsoltárban van, a 6. vers. Uram Istenem, sok csodás tervet vittél véghez értünk, nincs hozzád fogható, szeretném hirdetni és elmondani, de több annál, amit el tudnék sorolni. Úgy beszéltünk meg, hogy felváltva fogunk szolgálni. Egyik alkalommal én mutatok egy néhány képsort a gyergyói misszióról, és elmondom azokat a nagy dolgokat és csodás tetteket, amiket az Úr végez közöttünk, és Attila testvérem szolgál az igéből, azután pedig fordítva. Hát ma rám esett a sor, hogy én egy néhány képsorra beszéljek arról, hogy Isten munkálkodik Gyergyóba. És szeretném is azt mondani előre, hogy én sokszor el is imádkoztam ezt, hogy úgy gondolom, Isten nagyon sokat kockáztatott akkor, amikor engem hívott a misszióra. Egy elég rizikós ember vagyok, nagyon sok gyengeséggel vagyok felvértezve, vagy így mondjam, de Isten jónak látta kiválasztani, én nagyon hálás vagyok ezért, nem is érzem magamat erre méltónak, és hogyha valami jó történik, az egyáltalán nem tőlünk van. Nekünk nincsenek jó képességeink, és nem vagyunk valami jó emberek, mondhatnám azt, hogy elég rossz ember vagyok én, és egyszer-egyszer mondják a testvérek, hogy hallottak valami jót Gyergyóból, akkor szoktam mondani, hogy azért, mert a rosszat nem mondták el. Lehetne rosszat is mondani, főleg rólunk, rólam, de Isten kegyelmes. És ami ott történik, mert történik, és ez nagyon nagy örömmel tölt el bennünket, mondhatnám, hogy Isten, az Úr Jézus Krisztus ott jár Gyergyó utcáin, és újra meg újra élünk át csodákat, az az ő dicsősége, az ő munkája, az ő kezének a lenyomatai, új lenyomatai. És a következő képsorok róla fognak beszélni, attól függetlenül, hogy emberek lesznek rajta, meg mi is rajta leszünk esetleg, nem mi rólunk szól, ő róla. Tudja nagyon jól egész Erdély, hogy Gyergyóba nem lehet emberi módon, és nem is könnyű emberi módon gondolkodni, vagy a misszióról gondolkodni. És nem is indult el oda senki, csak úgy magától. Az a helyzet, hogy valóban Isten tudja csak azt a munkát végezni, és egyáltalán nincsen semmi érdemünk benne. Így a következő képsorokban szeretném bemutatni majd egy néhány képbe, hogy hol tart most a gyergyói misszió, honnét indult, hol tart, és mégis azokat a csodákat elmondani, egy néhányat, amit Isten végzett. Nem tudnám elmondani ma, mert az idő kevés arra nagyon, ha estig itt lennétesse azt a sok mindent, amit elvégzett Isten köztünk az elmúlt időben. De azért egy dolgot én is mondok Pallal együtt. Nagyon boldog ember vagyok. És teljes az életem. Őszintén mondom, nekem úgy nem hiányzik semmi. Nem tudnék, ha most valaki azt mondaná, hogy mondd meg, hogy mi hiányzik, talán még több megtérő, ha ezt tudnám csak mondani. De egyébként elégedett vagyok, és ott vagyok a helyemben, én is érzem, és valóban úgy van, ha az ember a helyén van, ott átéli Istennek az áldásait. Ez a misszió 2004-ben kezdődött, akkor költözött oda Veres Ernő testvér és az ő felesége, Anuska néni, és kezdtek missziózni, megvásárolták azt a kicsi házat, és 2005 őszétől rendszeres Isten tiszteleti alkalmakat kezdtek tartani ebben a pici kápolnában, amit menedékkápolnának neveztek el, mert a II. Világháború idején 20-30 embernek az életét a pincébe mentették meg. Nem tudom, valószínű, hogy más nemzetiségűek voltak, és elvitték volna őket abba az időbe, de ott voltak elbújtatva, és végül megmenekültek a családapák, és ezért lett menedék kápolna. Majd persze a más értelemben is nyújt menedéket, és nyújtott menedéket az a hely is már azoknak, akik keresték Istent, és Isten szárnyai alá jöhettek ezen a helyen. Majd 2007-ben elkészült az új kápolna, november 11-én volt az átadása, és ez egy 100 férőhelyes imaház, ami most már egy kicsit több, 120-130, az elmúlt évben építettünk egy kis karzatot, szükség volt rá is egy babaszobát, hála az Úrnak, és ott oda érkeztünk mi meg, amikor megérkeztünk Gyergyóba, előtte éppen egy hónappal volt az imaház megnyitó, mielőtt mi Gyergyószent Miklósra költöztünk. Aztán a következő képsorokat azért, a képeket azért tettem be, és gondolkodtam, hogy betegyem vagy ne, de mégis betettem, mert tudjátok, amikor az Úr a misszióra hív, akkor a legnagyobb probléma legtöbbször az, hogy ez nekünk kerül valamibe. És ez kerül. Enélkül nem megy. Az Úr Jézusnak nagyon sokba került. Istennek sokba került a misszió. És akármilyen formába is hívjon az Úr, egészen itt kicsibe, a szomszédok közé, a másik utcába, a városba, egy másik faluba, vagy Székelyföldre, vagy a világ másik pontjára, ez mindig kerül valamibe. És meg kell hozni az áldozatot, és meg kell fizetni az árát. De higgyétek el, akármennyibe is kerül, megéri. Jézusnak nagyon sokba került. Ezen a világon neki került a legtöbbe. De menj el a te belső szobádba, kezdjél vele beszélgetni, és meg fogja neked mondani, hogy ő úgy látja, hogy megérte. Néha csodálkozom, hogy értem ezt vállalta, ezt a nagy árat, és azon is, hogy még most is úgy gondolja, hogy megérte. Rengeteg kegyelmet pazaroltam el Isten kegyelméből. Mégis Jézus ma is azt mondja, hogy megérte. És megéri meghozni akármilyen áldozatot is kell hozni, és ezt most csak azért egy néhány mozzanatban megmutatom nektek. Ne sajnáljatok, ne elkezdjetek sajnálni valamiért, engem nem kell sajnálni, én nagyon jól vagyok, és nem hiányzik abból semmi, amit Isten én tőlem elkért, sokkal több van nekem, ma sokkal gazdagabb vagyok bent lélekben, és nem is biztos, hogy mindig jó a külső, sok gazdagság vagy kolonc az ember körül, nagyon visszahúzhatja, nagyon megakadályozhatja, úgyhogy ott Magyarországon persze volt egy szolgálatom, egy missziónak, az Életház Alapítványnak voltam a vezetője, ez egy missziós alapítvány volt, nagyon sok evangelizációs alkalom volt, nehéz volt megválni tőle, nagyon ragaszkodtam, nagyon kötődtem hozzá. Aztán voltak munkatársaim, akikkel 3 éven át minden szombat este együtt imádkoztunk. Ez nagyon sokat jelentett nekem, ez a csapat, ez a szolgatási kör. Őket is nehéz volt hagyni, és nyilván, amikor arról volt szó, hogy Isten hív, ez is egy harc volt, amit meg kellett harcolni. És volt egy otthonunk, amiben 5 hónapja laktunk, amikor az Úr elkérte. Összesen 1 évet laktunk benne, ami házunk, ami lakásunk, amiben laktunk. Álmaink házát úgy akkor megterveztük, megépítettük. Hát ezt is hagyni kellett, adni kellett, de megérte. És megérkeztünk Gyergyóba 2007. december 8-án este, ebbe a különleges városba, amit nem tudtunk, ez az első este, amikor megérkeztünk a családom, akkor 3 gyermekünk volt, azóta 5 van, és nem tudtuk, hogy hova érkezünk. Én 7-szer imádkoztam, mikor az Úr megmutatta nekem, hogy hova kell menni, és mind a 7-szer azt mondta, hogy kell menni. Hát ha tudtam volna, hogy hova kell menni, lehet még 7-szer imádkoztam volna, szoktam mondani. Persze tudom, hogy elég volt a 7, és Isten ez alatt engem meg tudott győzni. Ez egy tömb katolikus közeg, ahol nem volt soha szellemébredés, soha nem volt reformáció. Tessék elképzelni, az emberek hogy gondolkodnak, azt hiszem elmondtam már, de most újra mondom, úgy gondolják, hogy egyesek, hogy a szektások, még a reformátusok is. Tehát örülök is így gondolkodnak, és megkülönböztetik őket, és egy ilyen helyre hívott bennünket az Úr, ez egy látkép a városunkról. Ebben a városban közel 20 ezer ember él, és ennek 90%-a magyar ember. Egyébként egy adatot hadd mondjak el gyorsan, ami segít nekünk gondolkodni még a székelyföldi misszióról, meg elmondhatom a Szilágyságit is. Szilágyságban, kezdem a Szilágyságival. Szilágyságban olyan 255 ezer magyar ember él. És ebből 3500-600 bemerített tag van körülbelül. Székelyföldi missziókerületben 673 ezer magyar él. És 1093 bemerített baptista hívő ember van. Úgyhogy óriási az aratnivaló, óriási mező van, és nagyon kevés hívő van, sokkal több emberre, mint itt Szilágyságban. Szilágyságban 1/3 emberre 3-szor annyi ember van. Nem véletlen jöttünk ide közétek, és nem véletlen gondoljuk azt, hogy innét lehetne egy néhány emberrel megerősíteni Isten csapatát ott a Székelyföldön, mert ott sokkal többen vannak, és sokkal kevesebben vagyunk arra sok emberre. A mi gyülekezetünknek jelenleg 26 tagja van. Ez a Gyergyószent Miklósi Magyar Gyülekezet, a mi gyülekezetünk a többi is, bocsánat, de a Gyergyószent Miklósi Magyar Gyülekezetnek 26 tagja van, és jelenleg 5 gyülekezetbe történik gyülekezetplántálás, és van egy gyülekezet, amit látogatunk még 1 hónapban egyszer. Mindegyik fiatal gyülekezet, a Gyergyószent Miklósi Magyar Gyülekezet a legidősebb, ez ebbe az évbe, igazából jövő évben lesz 10 éves, hogy elkezdődtek a, 10 év, vagy elkezdődtek a rendszeres istentiszteleti alkalmak, és mondhatnám ott, hogy ez a központja a missziónak. Ezen kívül van gyülekezetplántálás Gyergyóalfaluban, Gyergyószent Miklóson egy cigány gyülekezet, Balánbányán és Maroshévízen. Többféleképpen próbálunk missziózni, ahogy Isten vezet bennünket. Azt megértettük, hogy, és látjuk is, nem volt nehéz megérteni, hogy nem jönnek az emberek be az imaházunkba. Hiába hívjuk őket, ők nem jönnek be. Nekünk kell kimenni közébük, és sátoros evangelizációt tartottunk 5 éven keresztül. Képzeljétek el, az első sátoros evangelizációt egy csukkos sörös sátorba tartottuk. És kibéreltük a sörgyárnak a sátrát. Persze tudom, hogy egy kicsit furcsán hangzik, de 4-en megtértek ott a sátorba. És akkor volt 8 tag a gyülekezet, 50%-kal gyarapodott a gyülekezetünk. És Isten munkálkodott, nem foglalkozott ő azzal, hogy mi van ráírva a sátorra, majd a sörgyár igazgatója jobban foglalkozott vele, mert amikor visszavittem a sátort, nagyon ki volt rám akadva, és azt mondta, hogy ha tudtam volna, hogy hova kéri a sátrat, azt mondja, nem adtam volna magának oda. Hát azt hittem, lakodalomba viszi. És persze az újságban meg benne volt a címlapon a sátor, meg ott, hogy a hittérítők jöttek a székelyek közé, és akkor ilyen különböző címek voltak, hogy a hittérítés, vagy 21. századi katonatoborzás például, ez volt az egyik cím. És azt mondta, soha többet nem adja oda. De Isten megáldotta azt az alkalmat, és megtért 4 ember, azon az alkalmon, azon az evangelizáción. De ki kell mennünk, sokszor kimegyünk Bibliát osztogatni a piacra, traktátusokat osztogatni, éppen amit, ahogy Isten vezet bennünket. Egy a fontos, hogy mennünk kell ki az emberek közé. Ezt értjük, és ezt próbáljuk csinálni, ahogy tudjuk. Aztán különböző gyermek és ifjúsági misszióprogramok indulhattak el ebbe az évbe, ami idáig nagyon hiányzott nálunk, mert nem volt rá ember. És most már, hogy többen vagyunk egy kicsit, így többet tudunk vállalni. Az egyik program képe ismerős lehet, ez most volt a nyáron, a szatmári fiatalokkal együtt volt ez a gyermekevangelizációs program, ami annyira jó sikerült, hogy a hétvégén úgy döntöttünk, hogy mi még egy hetet felvállalunk, ott magunk csak a gyülekezet, mi nem vagyunk sokan, de belevágtunk, és az is jó sikerült, 20-30 fiatal eljött minden alkalommal. Ez is nagy dolog, mert nem engedik a szülők a gyermekeket. A gyerekek még csak jönnének, de nem engedik. Voltam egy gyereket, a szülő elhúzott egy ilyen gyerekprogramról, amikor kint tartottuk a város központban, nem is az imaház udvarba. De eljöttek, és nem nagyon látszik azok a zöldruhás fiatalok ott, a szatmári fiatalok, és elindult valami azon a héten, és onnittól kezdve több lett a gyermekeknek, a gyermekklubnak a látogatottsága is. És azóta 8-10 gyerek van egy gyerek foglalkozáson. Szóval a múlt héten gondoltunk egy merészet, és összeszedtük a székeket, kihordtuk az imaházból, és beraktunk padokat, asztalokat, jobban mondva, és felterítettük, csináltunk egy teaházat az imaházból. Remélem nem botránkoznak meg a testvérek ezen. Úgy értettük meg, hogy minden eszközt meg kell ragadjunk arra, hogy abban az imaházban az evangéliumot hirdessük. És berendeztük a gyerekeknek az imaházunkat, és voltak ott poharak, felrakva, szépen kidíszítették az asztalt a gyermektanítók, és meghirdettük, hogy gyermek teaház lesz a baptista imaházba múlt héten pénteken. És imádkoztunk. Uram, küldj egy gyermeket, hogy még több gyermek felé tudjunk szolgálni, mert tudjuk azt, hogy a gyerekeken keresztül el lehet érni szülőket. Délbe elkezdett szakadni az eső, az a gyermektanítók nagyon izgultak, az egyik még sírt is, hogy nem fognak jönni, hiába készültünk, dolgoztunk, imádkoztunk, aztán egyszer csak jöttek a gyerekek, jöttek. Kezdtünk azután azon aggódni, nem lesz elég a felkészültségünk, mert olyan 40-45 gyerekre készültünk, és már 50-en felül voltak. Végül 60 gyerekre volt körülbelül, meg 15 szülő. Tele volt az imaház, ott éppen ez a kép. Méfibós egy történetét adták elő, úgyhogy a gyerekek úgy érezzék, hogy ők is részei annak a királyi asztalnak. És tudjátok, kaptam tegnap az SMS-t a gyerekklubról. Zsolt testvér, annyira örülünk, több mint 30 gyerek volt a gyermekklubba. Megérte. És Isten dolgozik a fiatalok között is, és hisszük, hogy rajtuk keresztül elérhetünk szülőket. Egy tanár szülő a tegnapi gyermekfoglalkozást végigülte, és megkönnyezte. És azt mondta, hogy ez neki nagyon tetszett, különleges volt az ő számára. És ahogy tudunk, ahogy Isten vezet bennünket, ahogy mutatja, igyekszünk végezni a munkánkat. Aztán az is öröm, hogy most már van az egész körzetben 16 olyan ember, aki vagy gyermekiskola vezet, ugye van 4-5 gyermektanítónk, akkor van, aki imára buzdít, van már, aki igét hirdet még rajtam kívül is. Hála az Úrnak egyre többen vagyunk, akik különböző szolgálatokat végezhetünk, és nagyon fontosnak tartjuk, hogy fejlődjünk, képződjünk a szolgálatba is. Egyik barátom, Brad Baker, amerikai misszionárus testvér, jön minden negyedévbe és képez bennünket, és óriási áldása van az elmúlt egy évben. Nagyon sok mindent megértettünk. Többek között kaptunk látást a következő 5 évre az Úrtól. Készítettünk egy stratégiát, és nagyon jó az, hogy az egész gyülekezet érti, hogy milyen irányba megyünk. Együtt próbáljuk csinálni. Hát 26-an vagyunk, nem vagyunk túl sokan. Talán még könnyen mondhatjátok, hogy elég könnyű is lehet egyetérteni. Szeretnénk azért azt, hogyha majd 260-an leszünk, vagy neten 2600-an, akkor is egyetértésbe tudjunk munkálkodni, Isten lelke azt is el tudja végezni. Gondolhatjátok, hogy milyen nagy dolgokat mond ez a testvér itt fent. De azért én példázódok, mert gondolkodó ember vagyok, és azon gondolkodtam, hogy ha Szilágy Ballán a falunak a 20%-a megtérhetett, vagy másik helyen a falunak a 10%-a, Gyergyóban 20 000 ember van, nálunk Isten nem tudná megtenni? Én hiszem, hogy igen, még többet is. és azon vagyunk, és ebben a hitben kell legyünk, és így kell éljünk, és késztem a testvéreket, hogyha Isten máshol megtette, nálunk is képes megtenni. Hinnünk kell benne, dolgoznunk kell érte, hűségesnek kell lenni, és az Isten pedig meg fogja tenni a magáét. És ennek érdekében képzéseket is tartunk, kifejezetten a szolgálócsoport képzés nagyon fontos most nekünk. 2008. júniusában Isten egy igével, egy profitikus igével elküldött bennünket Maroshéjvízre, Toplicára. Az Aggeus proféta könyvének az első részében így szól Isten igéje, hogy a 6. hónap 24. napján felindította az Úr Zorobábel szívét, hogy kezdjen hozzá az Úr házának a munkájához. És akkor éreztük azt, hogy kellene menni egy új missziót kezdeni Maroshéjvízen, Toplicán, románul Toplicának nevezik. És akkor azt is megértettük, mikor imádkoztunk az ígéből, hogy 6. hónap 24. napján kell kezdeni. Ez egy 2 héttel előtte volt a vezérfonalba, és aznap reggel a toplicai misszió kezdését imádkoztunk. És akkor elvettük ezt úgy az út, hogy akkor 6. hónap 24-én fogunk menni először. És ez az asszony bejárt Gyergyóba alkalmanként a gyülekezetbe, aki ott van a képen, és az ő házához mentünk, ami egy elég szegényes ház volt, egy csűrből volt úgy átalakítva neki egy szoba, és ott kezdtük a missziót, meglátogattuk őt, beszélgettünk vele, és mondtuk, hogy eljönnénk minden héten hozzá, hogyha megengedi, meg szeretné, hogy imádkozzunk együtt. És hát őszintén mondom, hogy a feleségemmel hétről hétre 10-20 bóhával mentünk haza, mert ugye volt 2 macska, és annyi bolha volt, hogy rengeteg. Ki voltunk próbálva, 4 hónapig ez így ment, felszerelkeztünk komoly nagy bóhaírtó eszközökkel, de időközben csatlakozott egy idős néni. 4 hónap után az asszony elment dolgozni vidékre, és hát mentünk az idős nének a lakásába, 4. emeleten, egy 72 éves néni. Ültem én a feleségemmel vele szembe, prédikáltam, ő hallgatta, nem is tudom, hogy érdekelte, vagy nem. De én megértettem, hogy ő az egyetlen kapcsolat, oda kell menni. És egy alkalommal benyitotta a leánya. És meglepődött, hogy ott vagyunk, gyorsan visszahátrált, jaj, nem akarok zavarni. Nem tetszik zavarni, úgyis megyünk el mindjárt, mondom, tessék csak bejönni. Hát mondja, ne haragudjunk, ő a leánya is mentegetőzött, így tovább. Tessék csak leülni, mi megyünk mindjárt úgyis. Hát mit csinálnak itt? Hát mondom, Isten tiszteletet tartunk. Felhúzta a szemöldökét, ugye, hát ilyet ő nem látott, hogy ilyen Isten tisztelet legyen. Hát mondom, igen, így eljárunk ide néha az anyukájához, és szoktunk beszélni az igéből. Még kicsit megnyújtottam az igét, visszakanyarodtam egy kicsit még, és hallgatta ő is. Lekísért bennünket, és azt kérdezte, nem jöhetne egy következő alkalomra, és mikor jövünk? De igen, mondom, jövő héten, kedden újra jövünk, tessék jönni. Eljött, kezdett járni rendszeresen, majd elhozta a lányát is, és hát ott a 4. emeleten kezdtünk egyre többen lenni fent. És jött a lánya, aki református gimnáziumot végzett Kolozsváron, hogy jól leckésztessen meg engem, mert milyen dolog ez, hogy egy magánházhoz járok, én ottan prédikálni, hát ilyet nem láttak ők még, a templomban szoktak prédikálni, nem az emberek házára járni, de az Úr megérintette őt is. És nagy örömünkre egy éven belül megtért ő is, meg az édesanyja is, és bemerítkeztek, ők az első tagjai a gyülekezetünknek. Majd nagyon sok viszontagságon mentünk át, erre nem akarok beszélni. Voltunk pincébe, padláson, autós iskolába, utcán, cukrászdába gyűltem egy darabig velük, mert nem volt semmilyen helyünk, és főleg az utolsó szakasz az nagyon nehéz volt, a barátkozók elég sokan leszakadtak, és vettem egy kávét, meg egy süteményt minden alkalommal, amikor mentem, leültettem őket a cukrászdába, de láttuk, hogy ez nem mehet így sokáig. Imádkoztunk, és Isten akkor kirendelt nekünk egy épületet, mégpedig egy kocsmát Toplicán. Megvásároltuk ezt a kocsmát a stranddal szembe. Hát nem valami bizalomgerjesztő, kinézetű épület, se kívül, se belül, de erre volt akkor pénzünk, a Gyergyó Szent Miklóson volt egy szolgálati lakás, azt eladtuk, és annak az árából megvásároltuk ezt, és Isten bizonyságot tett, hogy ez az az épület, amit meg kell venni. Röviden elmondom gyorsan ezt, tudom, hogy nagyon megy az idő, csak annyit, hogy megkérdeztem a testvéreket, hogy hogyan nevezzük el, mert az, hogy baptista imaház, az nem biztos, hogy ott jól hangzik. Legyen valamilyen közösségi ház. És akkor mondták, legyen életház, ilyen ház, olyan ház. Mondom, szerintem legyen forrásház. Hát de miért legyen forrásház? Hát azért, mert kiírjuk majd, vagy elmondjuk az embernek, hogy itt meg lehet találni az élet forrását, a békesség forrását, a szabadulás forrását, az örömnek a forrását, és így tovább. Jó, mondták, legyen az. Imádkoztunk, ők hamar ráhangolódtak, örültek, hogy van valami, és már a neve az nem volt olyan nagy téma. És imádkoztunk, majd amikor imádkozunk, azt mondja a Szentlélek, hogy vegyem elő a szerződést, mert előtte a nap fizettem ki az előleget. Ott volt még a táskámban a szerződés. És nézzem meg, hogy milyen az utcának a nevét olvassam el. Hát olyan izgatott voltam, alig bírtam kivárni, befejezzék az imádkozást, a testvérek befejezték, veszem elő, nem tudok románul, mondtam, magyarországi vagyok, ugye azért nem tudok románul olvasni, nem értem a szavakat, el is olvasom, de nem értem. Tessék, valaki olvassa már el, hogy milyennek az utcának a neve. Mondják, Izvorul Egypera. És akkor értettem. Ez kicsi dolog talán, de mégis megerősített abba, hogy az Isten által kijelölt úton vagyunk. És azóta annyit meg tudtunk csinálni, hogy átalakítottuk, most már így néz ki a belseje, meg volt júniusban egy ilyen teremavató, teremmegnyitó. Igaz, hogy még a körülmények kívülről, meg körülötte még nem elég megfelelőek, de már ott van rendszeres Isten tiszteleti alkalom minden héten kétszer. És reméljük, hogy a gyerekprogram is indul hamarosan. Az Úr engem kiküldött a cigányok közé is 2009 karácsonyán, és egy elég körülményes kezdet után, hát mondhatom azt, hogy mínusz 12 fokba, 20 centis hóba, sátorba volt az első istentisztelet, a karácsonyi istentisztelet, nem engedtek be sehová a cigányokkal, még a cigány iskolába sem. De jöttek az emberek, és leültek, és hívtak azután vissza bennünket, kérték, hogy menjünk még vissza. Nagyon szegény, nagyon nyomorult körülmények között élő cigányaink vannak. És az Úr megsegített, mert hamarosan a polgármester segítségével a cigányiskolába kaptunk egy tantermet, ott kezdtünk velük gyülekezni, és néhány hónap után kezdtek a cigányok megtérni. Nagyon sok mindent átéltünk. Ti tudjátok, milyen ez a cigány misszió, mert nektek is van, több is. Nagyon érdekes, élvezetes, rengeteg átélés, de a megtérésekben is. Volt az ember, amelyik megtért, sírt, és néztem azt az embert, hogy térdelt mellettem. Hullottak a könnyei a padlóra, és azon a poros padlón két kis tócsát csináltak a könnyei, és egy nagyon nagy haragosa volt neki. És soha nem akart le még látni se. Nagy baj volt, hát ellopta a feleségét, nem kicsi dologról volt szó, és ezért háborúztak 10 évet. És az ember, mikor megtért, felemelte a fejét, felnézett, és úgy hívnak engem, hogy Zsolt bá, mindenki ott kint. Azt mondja nekem, hogy Zsolt bá, akkor én most meg kell bocsássak Jenőnek? És azt mondtam, igen. Gábor, meg kell bocsásson. Segít nekem? Igen. Ide hívatom. Oda hívattam Jenőt, akit addig látni se akart. És hogy bizonyság ott azonnal, hogy a megtérése után ez volt az első, akkor meg kell bocsássak Jenőnek. Ha az Úr magának megbocsájtott, maga is meg kell bocsássa Jenőnek. Oda hívattuk Jenőt, egy ilyen 140-50 kilós ember, megjött, és bocsánatot kért. Majd letérdelt, és elkezdett imádkozni. Úr Jézus, add meg, hogy megtérjen Jenő is. Ma egymás mellett ülnek az imaházba. És ezek csodák, és rengeteg ilyen van. Sok csodát tettél életünk. Szeretném elmondani, de nem tudom elmondani mindet. Majd jött az első év után, hogy persze, akik megtértek, akarták rendezni a kapcsolataikat, meg az életüket, és bementem a polgármesterhez, és mondtam a polgármesternek, János, te 10 cigány szeretnél összeházasodni. És így megfogta a fejét, az iskoláját, mit csináltál velük, azt mondja. Hát mondom, az evangélium elvégezte, te nem kell csinálja semmit. És akkor azt mondja, hogy benne hozd ide őket, azt mondja, mert itt szétszedik a hivatalt. Nem is akarom, mondom, és elmondtam neki, milyen elképzelésünk van, hogy lesz egy sátoros evangelizáció, bemerítkezések, és ott a sátorba meg lehetne tartani az esküvőt, és ott a polgármesterünk éppen adja össze a cigányokat, akik eljöttek a saját mennyegzőjükre, hát rövid nadrágba, rózsaszín papucsba, ki milyen férfiak rózsaszín papucsba, tehát ki milyen szerelésbe ott állnak, van egy ettől érdekesebb kép is, csak azt most nem tettem be. Tehát megtörtént az, hogy összeházasodtak, és a polgármester személyesen adta össze őket, majd legközelebb 14-en merítkeztek be azok közül is, akik ott megházasodtak. Aztán volt egy különleges alkalom, nem tudom, hogy ezt elmondtam, vagy nem a múltkor, lehet, hogy elmondtam Vinettut, de most gyorsan elmondom még egyszer. Itt van egy fénykép is, hát ő Vinettu, ott a piros ruhás ember, aki egy nagyon durva ember. Tehát rengeteg magyar cigányt megszúrt már, a saját testvérnek így átvágta a nyakát, nem halt meg, de látszik a nyoma rendesen. Egy nagyon durva ember, és haragban voltak a sógorával, azzal a Gáborral, aki a vízbe van bent, nagyon hosszú ideig, és mikor megtudta, hogy akar bemerítkezni, elbújdokolt az erdőbe, és nem találtunk meg sehol, csak azért bújt el, hogy ne tudjunk kibékülni. És mondtam, Gábor, nem baj, amit mi rajtunk át, mi megtettük, mi a békülésért, a békességért, ami rajtunk át megtettük, ha előkerül Vinnetú, majd kibékülünk vele. Aztán telt az idő, jött a bemerítkezés, és már benn volt Gábor a vízbe, amikor egyszer csak elkiáltja, vagy megszólalt, mert nem kiáltotta, csak megszólalt valaki, hogy itt van Vinnetú. És ahogy szétnyíltak az emberek, és tényleg ott állt kint a sátoron kívül egy szekérnek neki támaszkodva, és én oda kiáltottam neki, hogy ez a magas ógora itt a vízbe? Kóru, mert ezt a kórónak hívják. Kóru. Igen. Azt mondom neki, hogy szeretne magától bocsánatot kérni. Kérdezz, hogy megbocsájt-e neki. Persze nem gondolta, hogy ő ebbe a helyzetbe kerülött, ő jött kilesni, hogy bemerítjük-e, vagy nem. Hát azt mondja, megbocsájtok, így megrántott a vállát. És akkor mondom, hogy tessék ide jönni a vízhez. És ez az a pillanat, amikor kibékültek ott a víznél. De tudjátok, ott, hogyha megnézitek a következő képet 10 hónap múlva, a bemerítkező között balról, nekem így balról negyedik, Vinnetú, aki ott áll, ő is megtért, ma az egyik legszelidebb ember a gyülekezetbe, és ő az, aki legtöbbet imádkozik a bűnösök megtéréséért talán. Minden imája belefoglalja, hogy az Úr mentse meg a bűnösöket, és a bűnös cigányokat. 36 tagja van jelenleg a Gyergyószent Miklósi cigány gyülekezetnek, ővelük is elég sok helyen voltunk, 2 évet a menedék kápolnába is, 35 négyzetméteren, 70-90 fő volt, hogy 100 gyerek is volt ott, általában vasárnap az istentiszteleteinken olyan 100-120-an vagyunk, ott a menedék kápolnában 70-80-90 is voltunk, ez 35 négyzetméteren nem éppen olyan kényelmes férőhely volt, de az Úr ott is megáldott bennünket, és ott nagyon komolyan elkezdtek ezek az emberek imádkozni azért, hogy Isten adjon nekik egy imaházat. Volt több szabadtéri bemerítkezésünk is, különleges élmény volt a folyóba bemeríteni embereket, erről is tettem egy néhány képet. De odafordult a gyámoltalanok imádságához az Úr, és azoknak imádságát nem utálta meg, mint a Zsoltáriról is mondja. Ezek az emberek olyan egyszerűen, olyan nyersen sokszor kérték az Urat, hogy adjon nekik egy imaházat. És hitték, hogy Isten képes adni. És az első lépéseket úgy tettük meg, azt mondtam, testvérek, akkor, ha mi elhisszük, hogy Isten tud nekünk adni, mert tud, mindenki jövő vasárnapra, egy téli nap volt ráadásul, tél volt, és akkor nagyon szegények, hozza el azt, amit oda tud szánni az imaház építésére, vagy telekvásárlásra. És kezdjük el, tegyük le mi, ami nekünk van, és az Úr hozzáteszi a többit. Azok a szegény emberek 2200 lejet hoztak össze. Én nem gondoltam volna, hogy annyit összehoznak. Letettük, imádkoztunk, és Isten hozzátette többit. Nem tudom most elmondani nektek, de tényleg úgy volt. Nem mentünk senkihez, senkitől se kértünk, és Isten 4 hónap és 3 hét alatt megadta nekünk ezt az imaházat, hogy felépíthettük. Persze nem az imádkozás kezdetétől, 3 éve imádkoztunk érte, de eljött a pillanat, amikor Isten jónak látta, és elkészült a cigányoknak, ebbe az évbe át is adhattunk egy 160 férőhelyes új imaházat, ami önmagába Attila fogalmazta, és én is így tudom mondani, az az épület ott egy óriási bizonyságtétel. A düledező putrik között egy ilyen épület, akárki arra megy, és látja, hogy ez az övéki, a cigányoké, ez önmagába egy nagy bizonyságtétel. De értjük azt is, hogy nem csak az evangéliumot kell hirdetni, hanem egyébként is foglalkozni kell velük, és ott a cigányoknak nagy része analfabéta. És nagyon nagy öröm volt számunkra, és nagy bizonyság, hogy a tavaly egy fiatal lányt, egy 19 éves lányt Kémeren Isten megszólított, és eljött azért, hogy tanítsa írni, olvasni a cigányokat, Rebeka. Itt éppen ő tanítja Vinnetút írni, olvasni. Vinnetú azt mondja, hogy olyan most már a városban, mint egy idegen, pedig itt született, mert így olvas el mindent, mert most már tud olvasni. Addig nem tud elolvasni, nem érdekelték a betűk idáig. Most már érdeklik, olvas el a kiírásokat. Azt mondja Zsoltba, azt hiszi, mindenki idegen vagyok ebbe a városba. És megtanított 13 felnőttet írni, olvasni fél év alatt. Itt az ő csapata. Majd tovább gondolkodunk, és szeretnénk foglalkozni a fiatalokkal, a gyermekekkel is. Ezt is kell csinálni. Látjuk, hogy ez nagyon szükséges. És egy after school épületet kezdtünk építeni, valamint egy közfürdőt. 300 embernek egyetlen egy vízcsapja van, tessék elképzelni. Arról kell fürödni, főzni, mosakodni, mosni, lovakat idatni, mindent arról kell csinálni. Persze, hogy nem lehet. és elkezdtünk építeni egy férfi-női zuhanyzókat, két férfi, két női zuhanyzó, két mosókonyhát, és egy héten kétszer meg fogjuk nekik nyitni, és ott lehet majd tisztálkodni, meg lehet majd mosni. Valamint elkezdtünk építeni egy iskolai épületet, ez lesz az after school, ez egy helyen van az imaház udvarában, és ide nagyon nagy szükségünk lenne segítségre. Kedves szatmai testvérek, az azért van pirosra ott kiírva, mert úgy néz ki, hogy februárra elkészül az after school épület, de tanárokra van szükségünk, akik tanítják a gyerekeket. Nem feltétlenül szükséges, hogy valaki tanár legyen, az még jobb, ha valaki tanár, de ha az Úr valakit erre indítana, szívére helyezi, imádkozzunk érte, hogy ne is hagyjon az Úr neki nyugtot, ameddig nem válaszol igennel, de ne akarja kioltani ezt a tüzet, mert óriási szükség van ott, és higgyétek el, ha valakit Isten odaküld, nem csak bennünket tesz boldoggá, hanem azt az embert is, aki odajön. Tehát nagyon nagy szükségünk lenne nekünk is, és Attiláiknak is az After School programba segítségre. Valamint van egy másik misszió Balánbányán, ahol 2010-ben kezdtünk missziózni, Isten odaküldött bennünket. Sok viszontagságos időt éltünk meg itt is. Két télen fűtés nélkül tartottuk az Isten tiszteleteket. Volt, hogy mínusz 10-12 fok volt, és az emberek jöttek ilyen síoverálokba, meg ilyen beöltözve így ültek a gyülekezetbe, és azt is mondta nekem egyszer az egyik testvér, nézd meg, te ezek az emberek tudták, hogy fázni fognak, és mégis eljöttek. Ezek éheznek valamire. Ezek az evangéliumért jöttek te. És milyen jó, hogy így is jöttek. És imádkoztunk ott is, és Isten csinált egy óriási csodát Balánbányán, nekünk nagyon nagy. Balánbány egy olyan város, amit Ceausescu rakott össze, blokkokat épített fel, és nincsen benne családi ház. A város központban csak egyetlen egy családi ház van. És tudjátok, az az egy családi ház, ez az, el lehet jönni, meg lehet nézni, ez a családi ház ma a baptista imaház. Úgy, hogy volt, aki 10.000 euróval is többet adott volna érte. De Isten úgy látta jónak, hogy nekünk adja. A két szobát összenyitottuk, és egy ilyen imatermünk van most már ott. Ott gyűlhetünk minden héten, és hála az Úrnak, hogy ott is vannak hallgatók, sőt vannak tagok is már. Nagyon nagy szükségünk lenne a segítségre, itt éppen valamelyik szatmári fiatal tartja körülbelül azt a táblát. A nyáron láthattátok, hogy 50-60 gyermek összejön, és pillanatok alatt össze lehet szedni 50-60 gyermeket. De nincs, aki csinálja. Óriási szükség lenne Balánbányán egy családra. Egy család, aki oda költözik, és segítene ebbe a misszióba. Ó, bár érintene meg Isten valakit ezen a helyen. Tudjátok meg, én minden gyülekezetet szeretek, de a legnagyobb reménységgel Szatmára jöttem. Ezt elmondom, mert ti tudjátok, mi a misszió. Ti misszióztok. Kevesen misszióznak úgy, mint ahogy ti. És hát, hogyha itt jobban megértenek bennünket, mint másut. Nem, máshol is megérthetnek, mert Isten szent lelke meg tudja tenni. De ti értitek, hogy miről beszélünk. Bár küldene Isten egy embert innit közületek. És volt még egy... vagy van még egy missziónk, ez pedig Gyergyó Alfalu. Ez az a hely, ezt elmondtam azt a múltkor, amikor kimentünk, és nagy harag fogadott bennünket, ugye ott, majd kiabálás, és 35 perc veszekedés után azt kiáltotta a legöregebb cigány, na most hallgassuk meg, hogy mit mond a hűvő. És a hűvő én lettem volna, és én el kellett mondjam, amit én gondoltam, el is mondtam, és azt is mondtam, hogy nem... most nem egymástól kell bocsánatot kérni, hanem az Istentől is letérdeltünk, ott imádkoztunk. Én nem tudom, Isten mit csinált velük, ezek felkeltek. Soha utána egy szót nem kiáltottak, azon az alkalommal legalábbis. Utána nem kiáltottak, nem kiabáltak, nem veszekedtek tovább. Megmondtam, hogy oda kell menni egymáshoz, bocsánat kell kérni, meg kell puszilni egymást, és akkor úgy megbocsátani. Megcsinálták, hogy mondtam, kijöttünk, és majd Isten úgy látta jónak, hogy ott is, oda is menjünk vissza. Amikor jöttünk ki az udvaron, azt mondja a házigazda, Zsoltbán, mikor jöjj hozzánk is hirdetni? Tiltakoztam, de Isten mégis úgy tervezte, hogy oda kell menni. És ott is van egy házi csoportunk, egy cigány misszió kezdet. Valamint van Borszék, ahol két idős néni van. Ide minden hónapban egyszer járunk, úrvacsorát viszünk nekik. Ők járnak egy román pünkösdi gyülekezetbe is ott, mert nincs más lehetőségük. És az örömöm, hadd bosszom meg veletek befejezésül, a tavalyi alkalommal, amikor elmentünk, akkor Isten meg tudott szólítani embereket. Ezen is megszólított már többeket, és hiszük, hogy itt is fog megszólítani egyeseket. És akik odajöttek a misszió mezőre, ők az új munkatársak, négy házas pár, és ez a fiatal ember, akiket Isten úgy indított és úgy győzött meg, hogy jöjjenek Gyergyószentmiklósra, Rebeka is a férje. Rebeka hazament, meg férjhez ment, és az Úr visszaküldte őket. Szeretem, hogy az Isten csinálja dolgokat. Aztán Barnáik, talán sokan ismertek, Kocsis Barnáik, nagyon áldott emberek. És tudjátok meg, hogy nálunk néhány hónapja jobban megy a misszió, mert van segítség. És lehet, hogy itt van valaki, akinek nem munkája, vagy nem tudott még bekapcsolódni, Isten még lehet, hogy megtartotta őt egy másik misszióra. Ha az Úr küld Gernyeszegre, Régenbe, vagy Gyergyóba, vagy máshova, légy nyitott arra, hogy Isten elküldhessen. A legcsodálatosabb dolog a misszióba szolgálni. Ez a hívő élet legmagasabb szintje. Én biztos vagyok benne, nem azért, mert én ezt csinálom. Nem tudom elképzelni, hogy legyen jobb. Ha lenne jobb, akkor kívánnám azt. Nincsen ettől több. Nincsen ettől jobb. Jézusnak is ez volt a fő élet célja ebben a világban. Istennek ez a célja a gyülekezettel, a hívőkkel ebbe a világba. A misszió mezőnk igen nagy, 120 km az átmérője, és két adat befejezésül 73-75 ezer magyar van körülbelül a Gyergyói medencébe és ott a környékünkön, és nagyon kevesen vagyunk, akik tudunk közöttük szolgálni. Valamint még egy adat, 80-90 ezer csángó magyar van körülöttünk, tőlünk nem messze, és senki nincs még ott. Egyedül Kis Ottó egy kicsi részét ugye fogja ennek a csángó vidéknek, de mondjuk 80 ezer embernek nincs, aki elvigye az evangéliumot. Meg 670 ezer, vagy 600, mondjuk 650 ezer magyarnak Székelyföldön. Székelyföldre Isten kell küldjön munkásokat. Ha ebből a gyülekezetből akar küldeni valakit, mi szívesen fogadjuk. Kedves gyülekezet, ha Isten küldeni akar valakit, szívesen engedjétek el. Mi, én így tanítom a gyülekezetünket ma, mi 5 év múlva legkésőbb ki akarunk küldeni legalább egy családot a misszióba. És ha addig nem megy senki a csángok közé, akkor a csángok közé fogunk küldeni valakit. Ha innét akar Isten elhívni valakit, nem mondjatok nemet. Isten nagyon megáldja azokat a gyülekezeteket, akik a misszióban munkásokat adnak. Minden dicsőség, amit eddig Isten elvégzett, az övé, és azután is, ami az ő nevében és az ő dicsőségre történni fog. Amen.
Álljunk fel, testvéreim, és imádkozzunk. Friss üzenetet hallottunk. Mostani történések ezek. Imádkozzunk. Közösen fogunk imádkozni, mindenki imádkozzon. Nagyon komolyan mondjuk el az Úrnak hálánkat, vagy könyörgésünket, vagy éppen, hogyha az Úr megszólított, bíztatott a misszióra, akkor szánod az életedet az Úr szolgálatára. Hálát adunk testvéreinkért, akik a munkának a terhét hordozzák. Kérünk, hogy áld meg őket, és áld meg a missziókat, adj előrehaladást, és áldj meg bennünket is, Úrunk, hallgasd meg imánkat, és add, hogy odaadóan neked engedelmeskedve tudjunk élni. És ha megszólítottál valakit ma a misszióra, kérünk, Úrunk, hogy vezess tovább, hadd legyen nyilvánvaló az ő, a te akaratod az ő életében. Az Úr Jézus nevében kérünk. Amen.
Oh. nyissuk ki a Bibliát az Ézsaiás könyve 6. részéhez. Ézsaiás könyve 6. részéből az első 8 igeverset fogjuk felolvasni. Uziá király halála évében láttam az urat, magasra emelt trónon ülve, palástja betöltötte a templomot, szeráfok álltak mellette, 6-6 szárnya volt mindegyiknek, kettővel arcát takarta el, kettővel lábát fette be, kettővel pedig repült. Így kiáltott egyik a másiknak, szent, szent, szent a seregek ura, dicsősége betölti az egész földet. A hangos kiáltástól megremegtek a küszöbök eresztékei, és a templom megtelt füsttel. Ekkor megszólaltam, jaj nekem, elvesztem, mert tisztáltalan ajkú vagyok, és tisztáltalan ajkú nép között lakom, hiszen a királyt, a seregek urát látták szemeim. És hozzám repült az egyik szeráf, kezében parázs volt, amelyet fogóval vett le az oltáról. Számhoz érintette, és ezt mondta, imé ez megérintette ajkodat, bűnöd el van véve, vétked meg van bocsátva. Majd az Úr szavát hallottam, aki ezt mondta, kit küldjek el, ki megy el követségünkben. Én ezt feleltem, itt vagyok, engem küldj. Amen. Tessék helyet foglalni. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm én is a szatmári testvéreket. Örvendek ennek a különleges alkalomnak, hogy együtt lehetünk, és hogy én is itt lehetek. Hiszem azt, hogy egy ilyen alkalommal Isten munkája a misszió iránti vágyat újra megszólít embereket, olyan embereket, akik már talán többször hallották az ő hívását. És hiszem azt, hogy lesznek olyan emberek, akik egy ilyen alkalommal is felbuzdulnak, újra odaszánják magukat az Úr szolgálatára, a lélekmentésre, az elveszettek megkeresésére. És azért örvendek, hogy itt vagyok én is, mert én is szeretném ezt egy ilyen alkalommal még inkább odaszánni az életemet, és még inkább meglátni a célt, megszabadulni olyan dolgoktól, ami eltérítenének ettől a céltől, és újra elindulni az Úr szolgálatába. Az én feladatom ezen a délelőtön, hogy felhívást intézek a szolgálatra, felhívást intézek a misszióra. Bátorítsam a testvéreket, azokat, akik eddig is szolgáltak, hogy menjenek tovább, lássák meg ennek a munkának az értelmét, és azokat is, akik talán megfáradtak, új erőre, új rendületre nyerjenek, azok is talán, akik még nem nagyon indultak el, buzduljanak, induljanak el az Úr szolgálatába. Hát én meg a testvéreim képtelenek vagyunk ezt megtenni, és azért imádkoztunk, hogy miközben mi erőtlen emberek, erőtlen emberi szavakat mondunk, a Szentlélek legyen az, aki hív, és a Szentlélek legyen az, aki szól hozzánk. Felolvasott ige végén egy kérdéssel fejeződött be a felolvasott ige. Kit küldjek el? Ki megyen el? Úgy gondolom, hogy az elhangzott bizonyságtételek alapján, vagy látva a szükséget, ami körbevesz bennünket itt ebben a körzetben is, meg az országunkban, nem kérdés az, hogy menni kell. Nem kérdés az, hogy mozdulni kell. Nem kérdés az, hogy vállalni kell. Talán a kérdés az, hogy ki legyen az. Ki legyen az, aki mozdul. Ki legyen az, aki indul. Ki legyen az, aki vállal, talán még többet, mint ameddig eddig vállalt. Ki legyen ez? És ezt a kérdést nem én teszem fel ma délelőtt. Nem is Ézsaiás teszi fel. Ő is csak meghallotta. Meghallotta az Úrnak a hangját, amely kérdezte, ki legyen az? Ki lesz az az ember? Ki legyen az az ember? Felolvasott igében válasz van erre. Először arról olvasunk, hogy Ézsaiás meglátja az Urat. Azt is megnevezi, hogy mikor történt ez a különleges esemény. azt is megjegyezi a felolvasott igében, hogy milyen hatással volt rá ez a felolvasott esemény. Meglátja az Urat, és miután meglátja az Urat, miután beszélget vele, azután tud válaszolni erre a kérdésre, hogy Uram, én hol vagyok én, küldj el engemet. Akik látták az Urat, azok kell jelentkezzenek erre a felhívásra. És hadd mondjam el, testvéreim, azt, hogy nagy dolog meglátni Istent. Nagy dolog találkozni vele. Nagy dolog az, amikor egy ember életében eljött az a nap, vagy eljön az a nap, amikor meglátja az Urat személyesen, amikor egy különleges élménye lesz az Úrral. Ez egy olyan nap, amelyet soha nem lehet kitörölni egy embernek a szívéből. Egy olyan alkalom, amelyet soha nem lehet elfelejteni. Ézsaiás beszél erről, hogy azon a napon, és le van írva annak az időszaknak a története, én láttam az Urat. És ez a találkozás, ez drámai volt. Ebben a találkozásban beleremegtem, ebben a találkozásban összetört a szívem, és ebben a találkozásban valami megváltozott bennem. A Bibliában még találunk ilyen embereket, akik látták az Urat, akik találkoztak vele. Szerettem volna felolvasni még az apostolok cselekedeteiben, és az is egy olyan különleges alkalom, amikor Saul megy Damaszkuszban, és megjelenik Jézus fényességben. Saul találkozik vele, leesik a lóról, és az a találkozás, ez az isteni élmény megváltoztatja az életét. Vehetnénk a tanítványokat sorra, akik talán éppen haláztak, vagy éppen a vámszedő asztalnál ültek, amikor Jézus megjelenik a helyszínen, megszólítja őket, és ők meglátták, és Jézus Krisztusnak a személye, Istennek a személye megragadta és megváltoztatta ezeknek az embereknek az életét. Testvéreim, a misszióra való elindulás ott kezdődik. A misszióra való felbozdulás ott kezdődik, hogy valaki előtt felragyog Krisztus, hogy valaki előtt felragyog Isten, hogyha valaki meglátja őt, közel kerül hozzá, megérti őt, ott kezdődik az elindulás. És ma is azok az emberek, akik találkoztak Jézussal, azok az emberek, akik megismerték Istent, azok az emberek, akik érzik Istennek a szívét, akik érzik Istennek a szándékait, azok nem tudnak nem missziózni, nem tudnak nem szolgálni, hanem ők mennek, ők indulnak, a szívük buzdul. Egy ilyen alkalommal is, amikor hallják azt, hogy Isten cselekszik országunk egyik területén, vagy másik területén, vagy itt ebben a körzetben is, ugye imaházak nyílnak meg, a szívük felbuzdul, mert ők ismerik Istent, ismerik Istennek a szívét, tudják azt, hogy Istennek a szíve az elveszettekért dobog, és a szívük buzdul, és Isten szívével együtt vágyik erre, hajlik erre, hogy ők vállaljanak és induljanak. Láttad-e az Urat? Láttad-e őt? Nem lelki pásztort látni, nem misszionárusokat látni, nem vallást látni, nem imaházakat látni. Ó, hányan elakadnak ennél. Láttad-e az Urat? Láttad-e őt? És amikor megláttad, amikor megjelent ő neked, megragadott-e ő téged? Nagyon csodálkozom azon például, ahogy Jézus elhívja az ő tanítványait. Én nem tudom, hogy Péter, meg János, Jakab, meg András mennyit ismerhettek Jézusból, amikor Jézus megjelent ott a tengerpartján, és megszólítja őket, és azt mondja, gyertek utánam, és én emberhalászokká teszlek titeket. Én nem tudom, mennyit ismertek ezek az emberek Jézusból. De amikor feltűnt előttük Jézus, ez a megjelenés, ez a megszólítása Jézusnak olyan erőteljes volt az ő életükre, hogy készek voltak mindent feladni, hogy menjenek és kövessék az Urat. Láttad-e őt? Találkoztál-e vele? Az ő jelenléte megremegtette a te életedet, vagy a te életviteled? Megváltoztak-e dolgok a vele való találkozásod óta? Vannak olyan emberek, akik megtérteknek, vallják magukat, és Jézus Krisztussal azt mondják, hogy ők találkoztak, és nem lehet látni az, hogy nagyon sok minden megváltozott volna az életükben. A Bibliában nem ezt látjuk, hanem azt látjuk, hogy amikor egy ember találkozik Istennel, amikor egy ember találkozik Krisztussal, annak az élete megváltozik. Megváltozik abban, hogy megtér. És testvéreim, a megtérés az nem arról szól, hiszem azt, hogy nagyon jól tudjátok ezt, hogy leteszem az én bűneimet. Csak. Nem arról szól csupán, hogy Isten megbocsátotta az én bűneimet, és nem vádol többé a múlt, nem vádol a lelkiismeretem, nem érzek bűntudatot, nem csak erről szól a megtérés, hanem Isten sokkal többet kér, mint csupán a mi bűneinket. Az igazi megtérés az együtt jár azzal, hogy a bűneimmel együtt önmagamat is odaadom teljesen Krisztusnak. És akkor történik az igazi megtérés. Akkor történik az emberben a radikális változás, amikor nem csak a bűneit, hanem önmagát is leteszi. Mert a legnagyobb bűnünk, testvéreim, meg vétkünk nem az volt, hogy talán hazudtunk, irigykedtünk vagy loptunk, hanem a legnagyobb vétkünk és a legnagyobb célt ott tévesztettük el, hogy azt az Istent, akinek a dicsősége nem csak a templomot tölti be, hanem betölti a világ mindenséget, aki megteremtett bennünket, akiről a mi életünk kellene szóljon, nem szolgáltuk, nem dicsőítettük, nem tettük akaratát, ez volt a legnagyobb tévedésünk, ez volt a legnagyobb bűnünk, amiben éltünk, és a megtérő ember ezt megérti, hogy céltévesztett az életem. Lehetek sikeres anyagilag, lehetek nagyon, nagyon olyan híres ember is ezen a világon, de ha nem szolgáltam az Istent, akkor bűnben élek, vétekben élek, és a szolgálatról való elhívás a megtéréssel kezdődik. Mert Isten, amikor hív téged a követésére, hív a megtérésre, akkor hív a szolgálatra is. Úgyhogy hívő embereknek menni kell. Hívő emberek, akik találkoztak Istennel, és megértették a megtérés, az újjászületés lényegét, akik többet éltek át, mint csupán az, hogy elmondtam az én bűneimet, megtörtént az életemnek az átadása Krisztusnak, azok mennek és indulnak az Isten szolgálatába. Ki megyen el? Ki megyen el? Kit küldjek el? Talán a megtérő ember, úgy ahogy hallottuk, azok a bizonyságtételekben is, abban a percben, amikor egy ember megtért, és amikor kész volt kibékülni a másikkal, már rögtön imádkozik, Uram, add, hogy az én barátom is megtérjen. A megtérő ember elkezdi hallani az isteni kérdést, és elkezd ott lüktetni a szívében az az örök kérdés, amely Istentől ered. Ki megy el? Kit küldjek el? Olyan állapotban, amilyenben mi voltunk, még több százezer, még több millió, milliárd ember él. És Istennek van egy terve, ezeket az embereket meg akarja menteni. És az örök kérdés az, ki megyen el, kit küldjek el? Biblia magyarázók mondják azt, hogy ez a kérdés, amit fel van téve az Ézsaiás könyvében, az úgy van leírva, az egy olyan időben van megfogalmazva, hogy Isten folyamatosan kérdezte, talán évtizedeken, évezredeken át, ki megyen el, kit küldjek el. De Ézsaiás akkor hallotta meg, amikor kapcsolatba került Istennel, amikor megtisztult a szíve, amikor Isten jelenlétébe került, akkor hallotta meg azt az örök kérdést, ki megyen el. És hogyha akkor Isten folyamatosan kérdezte, ez a kérdés ma is fennáll. Ézsaiás nemzedékében Ézsaiás volt az egyik jelenkező, aki azt mondja, Uram, én hol vagyok, én küldj el engemet. De Ézsaiás már nem él. A tanítványok már nem élnek. Pál apostol már nincs itt ezen a földön. De a kérdés most is ott van. Keresztény emberek felé hangzik, akik találkoztak Jézussal, akik megismerték őt. Kit küldjek el? A mai nemzedéknek ki megyen el? A mai jó hírt, a mai embernek a jó hírt ki juttatja el? Ki az, aki hallja a hangot? Én hiszem azt, hogy ebben a gyülekezetben voltak olyanok, akik már sokan, vannak többen, akik már meghallották ezt a hangot, ki megy el? Ki lesz az az ember, aki felvállalja, hogy az élete arról fog szólni, hogy hirdetni fogja a jó hírt? Ki engedi meg azt, hogy Isten kizökkentse őt, talán a megszokott életviteléből? Ki az, aki megengedi, hogy Isten elküldje őt talán Amerikából, vagy Magyarországról, hogy az elveszetteknek hirdesse a jó hírt, hogy Jézus Istennek a nagykövete legyen, ki megyen el? Emlékszem arra, amikor Isten engem is megszólított fiatalon. Ismernek többen a testvérek, én Sarmaságon nőttem fel, ott laknak most is a szüleim, és Isten megszólított fiatalon, hogy neki terve van velem, hogy ő engem is szeretne használni. És elkerültem a teológiára egy elhívás után, és ott a teológián történt egy olyan esemény, amikor újra meghallottam Istennek a hangját annyira világosan, hogy soha az életemben nem fogom elfelejteni. Elmondtam már többeknek, legációban voltam Temesváron egy húsvét ünnepén. És vasárnap délután a helyi gyülekezetek, a román gyülekezetekkel összefogva egy közös alkalmat tartottak kinn a város központba, egy parkba. Több ezer ember összegyűlt. Körülbelül 5-6 ezer ember lehetett jelen. Nagyon szép igehirdetések, prédikálások voltak különböző híres testvérek részéről, de ami az életemre nagyon nagy hatással volt, az az volt, hogy többek között felállt egy Koreából érkezett testvér. És ő is, ahogy a románok szoktak köszönni húsvétkor, elkezdte köszönteni az összegyűlteket, hogy Krisztus feltámadt, és 5000 ember válaszolt, valóban feltámadt. Még egyszer elmondta, Krisztus feltámadt. Az emberek gondolták, nincs megelégedve a hangerővel, még hangosabban mondták, valóban feltámadt. Harmadjára is elmondta, és akkor már a tömeg már elég nagy hangerővel válaszolt, valóban feltámadt. És akkor olyan 5-6 percet beszélt ez az ember, és úgy kezdte a beszédét. Ti, románok, tudtátok nagyon régóta azt, hogy van egy élő Krisztus, aki él, aki megváltoztat embereket. Miért nem jöttetek el, hogy mondjátok el nekünk? Miért hallgattatok vele? Mi több mint 1800 évig nem hallottunk erről a Krisztusról. Nem tudtuk, hogy él ilyen is a földön, vagy élt, és ő most is él. Miért nem mondtátok el? És már nem is emlékszem sok mindenre, csak emlékszem arra, hogy ott a Szentlélek nagyon megszólított engem. Eszembe jutottak olyan barátok, olyan emberek, osztálytársak, akikkel én együtt voltam. Eszembe jutott az ítélet nap, és ott a szemem előtt lezajlódott az, hogy talán ezek az emberek majd elém fognak állni, és azt fogják mondani, Attila, ha te tudtad, hogy van egy élő Krisztus, akkor te miért nem mondtad el? Miért hallgattál? És Isten beszélt velem, és akkor egy olyan döntés született az életemben, hogy én nem szeretném, hogy az én életem másról szóljon, hanem én szeretném azt, hogy az életem arról szóljon, hogy azoknak, akik talán még nem hallottak erről az élő Krisztusról, azok, akik még talán nem találkoztak ezzel az élő Krisztussal, azok meghallják, és szeretném az életemmel hirdetni, és egész időmmel, amennyit ad nekem az Úr ezen a földön. De a munka sok. Ki megyen el? Kit küldjek el? Hallod-e az örök hangot? Hallod-e a hívást? És lehet, hogy vannak olyanok, akik azt mondják, hogy hát én hallom, de hát mit tudok én tenni? Mit változtat az, hogy én megyek, vagy nem megyek? Mi fog történni, hogyha megyek? Vagy milyen különbség lesz attól, hogyha nem megyek? Ugye az elhíváskor a proféták sokszor érezték azt, hogy hát alkalmatlan vagyok. Uram, én nem tudok beszélni. Uram, én túl fiatal vagyok. Uram, én túl gyenge vagyok. Testvéreim, nem arról szól, hogy ki vagy. Még arról sem szól a misszió, hogy mire vagy képes. Még arról sem, hogy milyen tehetséged van. Mert Isten nem olyan embereket keres magának, akik erősek csupán, akik okosak, vagy akik tehetségesek. Biblia még beszél arról is, hogy a világnak a bolondjait választotta ki magának az Isten bennünket. És amikor a kezébe vesz Isten, akkor használ, és ő késztet, ő tesz bennünket, formál bennünket emberhalászokká. Úgyhogy nem arról szól a szolgálat, hogy mire vagyok képes. És Isten nem is ezt várja, hogy képességeid legyenek, ő tudja, hogy mit helyezett el nálad, hanem Isten keres egy odaszánt embert, akinek az élete nem szól másról, egyedül róla, aki előtt felragyogott ő, és annyira megragadta, annyira szerelmes lett Krisztusban, ahogy Pál apostol is mondja, hogy hozzá képest, hozzá viszonyítva mindent kárnak és szemétnek ítéltem. És még az életem sem drága. Istennek odaszánt emberek kellenek, és az odaszánt emberek által Isten csodálatos munkát tud elvégezni. Szól az Úr, ma délelőtt is, kimegyen el. A munka sok, a munkás kevés, az elveszett ember sok, és talán ebben a percben is, mióta össze vagyunk gyűlve, többen meghaltak anélkül, hogy megismerték volna ezt a Krisztust, akit mi ünnepelünk itt ma délelőtt. Ki az, akinek a szíve megdobban, és engedi, hogy Isten ráterhelje az elveszetteknek a sorsát? Jézus, amikor látta a falvakat, városokat, szánalomra indult. Emlékszem arra, hogy Isten többször rám is nehezítette ezt. Volt olyan alkalom, amikor ott Székelyföldön, meg azokban a falvakban, ahol nincsen még gyülekezet, végigmentem, és tudtam, hogy egy hívő sincs. Volt, hogy sírtam, amikor láttam ezeket az embereket. Sajnos, hogy sokszor kihűl bennem is ez a tűz. De szeretném, hogy Isten újra meg újra rám helyezné. Szeretném ennek a terhét hordozni. És tudom, hogy nem vagyok különleges. Tudom azt, hogy nem vagyok nagy szám. Nem is ezt szeretném, hanem azt szeretnék, hogy legyek Isten kezébe. Olyan ember, akit ő használ. Olyan ember, akit ő tud használni az ő céljával. Emlékszem, csak egy példát mondva erre, lehet, hogy vannak már, akik hallottak arról a misszióról, ahol most Pál is dolgozik az After School-ba. Ez egy nagy cigánytelep, ott is 3000 cigány él, régennek a külvárosa. Nagyon sok a bűnözés. Bűnözők élnek ott azon a vidéken. Olyannyira, hogy a városnak ez a legnagyobb probléma, hogy mi legyen ezekkel az emberekkel. A rendőrség fél bemenni oda, vagy félt bemenni oda, ha valamilyen probléma volt, egyenesen a katonasággal mentek arra a helyre. És emlékszem, hogy 7 évvel ezelőtt még egy fiatal, aki még tőlem is fiatalabb volt, egy kis gitárral a hátunkon elindultunk. Úgy szorongott a szívünk, és ugyanazok a kérdések voltak bennünk, hogy mit tudunk mi itt változtatni? Mi nem tudtunk változtatni semmit. De Isten kegyelme kiáradta arra a helyre. És Isten megmozdította ezeket az embereket. Imaház van azon a helyen, 42 bemerített tag, több száz hallgató és több száz gyerek. Mert Isten munkálkodik. Istennek megvan a terve. És akkor vagyunk boldogok, úgy, ahogy hallottuk, hogyha ma délelőtt is, és akárhányszor, amikor erre szükség van, és megszólít az Úr, hogy kimegyen el, akkor talán őszintén, talán összetört szívvel, ha kell szorongások között, vagy méltatlanság érzettel küszködve, de ki tudod mondani az Úr előtt, Uram, én hol vagyok én? Küldj el engemet. Amen.
Álljunk fel, imádkozzunk együtt. És ezt folytassuk majd azután is, miután elválunk egymástól. És az Isten pedig cselekedje azt, ami neki tetszik. Magasztalunk és imádunk téged, örökkévaló Szent Isten, hogy nem fordítottál nekünk hátat, és nem mondtál le rólunk, nem hagytál magunkra bennünket, hanem fiadban az Úr Jézus Krisztusban meglátogattál, és Úr Jézus, te eljöttél, köszönjük, hogy eljöttél, és vállaltad a misszió munkát, vállaltad azt, hogy felkeresd a bűnös embert, vállaltad a szennyet, a mocskot, a rútságot, a ridegséget, minden kellemetlenséget, minden elutasítást, minden kényelmetlenséget csak azért, hogy megtudjuk, hogy az Isten, kegyelmes Isten, aki bővölködik a kegyelemben, aki szívesen cselekszik jót az emberrel, és kedvét leli a kegyelmességben. Ó, Uram, milyen jó, hogy megtudhattuk ezt. Így változott meg a mi életünk is. Kérünk arra téged ma délelőtt ezen a helyen, itt Szatmáron, újítsd meg bennünk, Uram, a missziónak a tüzét, a lélekmentésnek a felelősségét, az elveszett bűnösök iránti felelősség érzetet és tudatot, és add meg, Istenem, azt, hogy még többet, még jobban, még többen vállaljunk, Uram, a misszióban. Add, Uram, hogy legyenek, akik megmozdulnak, akik talán még eddig nem mertek, vagy nem akartak mozdulni, vagy még nem jött el az ideje annak, hogy induljanak, hogy válaszolhassanak neked, Uram, itt vagyok, küldj el engemet, és Úr Jézus, kérünk, hogy küldj munkásokat a misszióba, az aratási mezőre. Nincsenek munkások, Uram, kérlek téged, könyörülj meg az elveszett népen, az elveszett bűnösökön, könyörülj meg a te országodnak ügyén, és ne adj nyugtat, Uram, nekünk, keresztényeknek, hívőknek, akik megismertük az igazságot, megismertük, Uram, az új életnek, az örök életnek csodálatos következményeit, áldásait, és részesültünk abba, hanem indíts bennünket, hogy menjünk. Köszönjük a mai délelőttet. Köszönjük, Uram, hogy középpontba hoztad azt, ami neked is a legfontosabb ebben a világban. Engedd meg, Uram, ezt látni. Engedd meg, Uram, erre, hogy helyesen reagálhassunk mindannyian. Munkál tovább te az életünket, és kérünk arra, végezd el a terved szerint, akaratod szerinti munkát mindannyiunk életében a te dicsőségedre. Használd népedet a lélekmentés munkájában. Hallgass meg, kérünk, az Úr Jézus nevében. Amen.
Amen.